frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó 10,4, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 5,5%-os növekedése mellett. A bruttó kereset medián értéke 539.500, a nettói 373.600 forintot ért el, mindkettő 9,3%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit. 2025. februárjában az ipari termelői árak átlagosan 8,2%-kal meghaladták az egy évvel korábbiakat, ismertette a KSH. A belföldi értékesítés árai 5,4, az export értékesítésé 9,6%-kal múlta felül az előző év februári értékeit. Februárban 1 milliárd 100 millió euró volt a termékkőkereskedelmi többlet, az export kiigazított volumene 0,9, az importé 1%-kal kisebb volt a januárinál. A kivitel értéke 12,3 milliárd euró, 4958 milliárd forint, a behozatalé 11,2 milliárd euró, 4499 milliárd forint volt. Az Egyesült Államok mindenképpen bevezeti az új vámokat április 2-től, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy külön alkura csak akkor van lehetőség, ha az amerikai szempontból megéri. Az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott telefoninterjúban a külföldről származó járművek és alkatrészek után bejelentett 25%-os egységes vámmal kapcsolatban megjegyezte, ha az autógyárak emelik áraikat, akkor az amerikaiak majd hazai gyártású járműveket vesznek, ami az amerikai ipart segíti. Elkezdődött a száj- és körönfájással fertőzött, mintegy 3000 szarvasmarha leülése a Győr-Moson-Sopron megyei levélen, számolt be elsőként az RTL híradó. A betegség miatt levél 10 kilométeres körzetében máig minden sertést is házi vágással le kell ölni. A Népi korábban arról számolt be, Magyarországon mindenhol tilos a betegségre fogékony fajokat bemutató vásárok szervezése. Nagy István agrárminiszter pedig azt jelentette be, az állattartók kártalanításán túl átmenetileg a munkavállalók fizetését is átvállalják. Közben Szlovákiában a Dunaszerdahelyi járásban lévő medve településen található farmon elvégezték az ott tartott 670 szarvasmarha leülését. Bevált az adózóknál az új adategyeztetési eljárás, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A februárban indított első adategyeztetéseknél valamennyi megszólított adózó önként korrigált a korábbi hibáit, így mulasztási bírságot végül egyetlen esetben sem kellett kiszabni. Idén már adategyeztetési eljárásban is vizsgálhatja a NAV, ha az adózók által szolgáltatott adatokban eltérésekre bukkan. Donald Trump másodlagos vám kiszabását helyezte kilátásba az Oroszországból származó kőolajra, és jelezte, még a héten beszélni akar az orosz elnökkel, hangzott el az amerikai elnök NBC News hírtelevíziónak adott interjújában. Trump haragjának adott hangot, amiatt, hogy Vlagyimir Putyin a napokban az ENSZ és néhány ország égisze alatti ideglenes kormányzás bevezetését nevezte szükségesnek Ukrajnában, annak érdekében, hogy egy béke megállapodás aláírható legyen. Az amerikai elnök légicsapásokkal és egyben vámokkal fenyegette meg Iránt is, amennyiben nem hajlandó nukleáris programjáról szóló megállapodást kötni az Egyesült Államokkal. Határidőt kell szabni az ukrajnai tűzszünet megkötésére a finn államfő szerint. Alexander Stubb informális látogatást tett Floridában, ahol Donald Trump elnökkel finn jégtörőhajók amerikai beszerzéséről is tárgyalt. A finn elnök április 20-át húsvét vasárnapot jó időpontnak tartaná egy feltételek nélküli tűzszünethez, mert az ünnep mellett Donald Trump elnök akkor lesz 3 hónapja hivatalban. A finn elnök floridai útjáról visszatérve úgy fogalmazott, az amerikai elnök türelme fogytán van Oroszországgal szemben. A magyar külügyminiszter szerint megengedhetetlen, hogy az Európai Unió háborút eszkaláló politikát folytasson. Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Unió egyetlen tagállamát sem fenyegeti semmilyen háborús kockázat, Oroszország részéről sem. Hozzátette, a brüsszeli stratégia azt mutatja, hogy az Unió elvesztette versenyképességét, a helyét és súlyát a világpolitikában. Kitért a 72 órás túlélő csomagjavaslatra is, amit minden alapot nélkülöző hisztériakeltésnek nevezett. Végül az időjárásról. Nyugat felől szakadozik a felhőzet, egyre több felé előbukkan a nap, keleten északkeleten maradnak tartósan borult esős területek, több felé lénkül a szél. A csúcsőmérséklet 11-12 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Erős Sándorné Éva nénit, akit Ónodi otthonában kerestem fel, és 91 éves tetszik lenni, sőt, április 6-án ünnepli majd 92. születésnapját, de a hangján ez egyáltalán nem érezhető. Nyugodtan letagadhat jó néhány évet.
Hát örülök neki, hogy így látszik, de már azért gyengélkedek.
Gyengélkedik, de azért nem tétlen, hiszen a mindennapokban olyan különleges horgolásokat készít és varázsol, amelyeket látni kell. Hát hogyan jött ez a horgolási ötlet az Ön személyes életében?
Hát ez hosszú történet. 80 évvel ezelőtt tanultam 9-10 éves létemre horgolni.
Kitől?
Budapestről leköltözött egy házas pár a háború elől, és nem tudtak miből megélni. Az asszonykat nagyon szépen tudott kézi munkálni, és ebből kereste a kenyerét. Mivel mi hárman voltunk lányok testvérek, anyám a két nagyobbikat beadta tanulónak. Én, mint kisgyerek, mindig mellettük voltam. Én is kaptam egy kis széket, üljél le, és én néztem, hogy mit csinálnak. És én így tanultam meg horgolni.
Elleste az alapokat, és ahogy látta, utánozni kezdtem?
Hát aztán, mikor már kezdtem okosodni, akkor már én magamtól rájöttem, amit a testvéreim csináltak, én magamtól rájöttem. Hát ez tartott egy olyan 18 éves koromig, mert ugye abban az időben a lányoknak nem az volt a szórakozás, hogy az utcán csavarogtak, hanem bent üldögéltünk, és megjöttek a fiúk udvarolni, és mellénk ültek, mint meg kézi munkáltunk. Nem úgy volt, mint most. És akkor, de közben én félhez mentem. Addig horgoltam, hogy behorgoltam egy férfit.
Szó szerint is visszatetszik arra emlékezni, hogy mi volt az első tárgy, amit horgolt?
Hát abban az időben ajtók voltak, díszbarlások vagy sípzések, és ajtóruhákat horgoltunk. Vagy pedig le szekrénycsíkot, vagy pedig le asztali díszeket, de semmi más ilyen nem volt.
Így kezdődött akkor, és behorgolta a kedves férjét a személyes életében.
Igen.
És
igen.
Utána hogyan folytatódott?
Hát ugye ez befejeződött ez a rész, mert a férjem szűcsmester volt. És akkor egy másik szakmát kellett tanulnom.
Segíteni neki?
És akkor én kezdtem mellette mellényeket varni, sapkákat varni, dísztárgyakat varni, és hát ez tartott 10 évig, vagy 12-ig. De aztán ugye jött megint egy fordulat, amikor nem tudtunk ugye miből megélni. Én is elmentem dolgozni. Cukrászdában dolgoztam 15 évig, mint eladó, és hát bizony a horgoló tűnek a színit se láttuk. Majd később az uramnak nagyon sok munkája volt, és úgy gondoltuk, hogy abba hagyom a cukrászdai munkát. De volt egy barátunk, aki azt mondta, hogy ez nem lehet hagyni, akkor kiváltottam, 6 évig lángos sütős voltam. Elláttam az egész környéket lángossal, de azt is meguntam, mert mellettem már nem ülhetett senki, mert olyan olajszag voltam. És akkor hazajöttem a munkából a férjem mellé, és tovább folytattam a munkát. De sajnos a férjem 85-ben elhunyt. Én maradtam özvegyen, egy pár évig még segítettem a vőmnek, ugyanezt a szakmát végig csináltuk.
Mert hogy a vője is szűcsmester?
Igen, ahogy a férjem meghalt, én a vőnek átadtam a ipart. És akkor ugye neki kellett besegíteni, mert ugye neki nem ez volt a szakmája, hanem ő is csak ellátta. De viszont időben ő is beiskoláztatta magát. Elég abból annyi, hogy hát a divat is kiment, nem kellett már a ködmön, nem kellett már az ilhasapka, nem kellett a fali dísz, nem kellett a vaddisznók bezöldelni, szóval semmi sem nem kellett.
Alkalmazkodni kellett a változáshoz.
Igen, és akkor én elmentem nyugdíjba, és a nyugdíjom időbe ezekkel foglalkoztam.
Mármint ezekkel, azokkal a bizonyos horgolt tárgyakkal, igen, amelyeket most legyen olyan kedves, írjunk le szavakkal, hogy hogyan képzeljék el a kedves hallgatók, mi könnyű helyzetben vagyunk, mert mi a riportra készülve minden csodát végignéztünk és megnéztünk. Szóval milyen tárgyakat is horgol ön?
Hát legelőször, amikor divatba jött a horgolás az én részemre, akkor ilyen karácsonyi díszeket, angyalokat, penyőfát, gömböket, harangokat készítettem. Hát ez nagyon megtetszett az egész családnak, hál' Istennek bő családomban, és ezt mindenkinek kihorgoltam, az összes családnak kihorgoltam.
Minden lányának, unokának, dédunokának.
Mindenkinek. Úgyhogy karácsonykor mindenkinek csak a horgolt karácsonypák vannak. És akkor utána megint aztán jött egy olyan divat, hogy kaptunk anyagot, és akkor szőnyegvédőket horgoltam. Hát ami olyan 40 méter körül lehetett, ami azt jelenti, hogy paraszlócák vannak kint az udvaron, és akkor azokra, az ülőkékre 3-4-et is horgoltam az egyik unokámnak. A másik unokának úgy szintén, szóval mikor megláttak valamit, akkor jaj, nekem is kell olyan.
Jött a jó ötlet, és ön lemásolta, és onnantól kezdve pedig tovább fejlesztette.
Úgyhogy aztán megint beleuntam ebbe a dologba. Későbben tárgyakat, szent tárgyakat horgoltam, templomi díszeket.
Például?
Kereszt, oltári szentség, akkor olvasó, gyertyatartók, úgyhogy hát aztán később ezek voltak.
És itt álljunk meg egy szóra, mert hogy ide illik a kérdésem, Ónod településen is sajnos tapasztalható az, ami országosan is tapasztalható, hogy kevesebben járnak a templomba, de ön kitalált egy nagyon jó ötletet.
Igen, mert a lányom szekrestyés. És mindig mondogassa, hogy 4-5 vannak egy májusi áltatosságon, egy októberi rózsapűzér áltatosságon. És akkor én kitaláltam, hogy mindenkinek horolok egy szent keresztet. Fel is szentelte a papocska.
Plébános úr.
Igen, és akkor mikor a lányom megmondta, hogy anyu ezeket horgolja, hogyha végigjárják a mindennapos templomba járás. Hát ez úgy is volt. Úgyhogy akkor én ebben az időszakban 25 darab keresztet horgoltam, amit az utolsó délután a lányom szétosztott. Hát aztán ez nagyon jó eső érzés volt, mert hát jöttek utána a gratulációk, ajándékok, egy-egy díszdoboz, egy-egy tábla csokoládé, akkor ezzel kedveskedtek. De én nekem a legnagyobb öröm az volt, hogy végigjárták egy hónapig a templomot.
És kitartóan végigjárták az imádkozási lehetőséget, és így meg is kapták a jutalmat, az ajándék keresztet, amely itt van előttünk az asztalon. Hófehér keresztet képzeljenek el a kedves hallgatók, kikeményítve. Van egy harang alakú talpa, amin tulajdonképpen áll a kereszt, és még a kereszt középpontjában egy újabb aranyszínű keresztszimbólum található, arany és fehér a két domináns szín, és körülbelül 20 cm magas. Így kell elképzelniük a kedves hallgatóknak.
Igen, és akkor én magamnak is tetszettek, és akkor megpróbáltam olvasót. Ez is egy teljes én elképzelésem volt, mert ennek nincsen se mintája, se leszámolható része, csak egy elképzelés. És ezt meghorgoltam. Na ezekből is a leggyakrabban járó híveknek ebből is szétosztottam egy párat.
És olyan ez, mint a valódi olvasó.
Igen, igen. Rendesen megvan az 50 szem, minden megvan rendesen. Akkor ezen túl voltunk, és akkor ugye hát kezdődött az, hogy a templomban divat volt a fenyőfákat horgolt ajándékokat megrakni, vagyis már díszekkel. Hát olyan 2,5 méteres fáink voltak kettő a templomban, én azt a 15 centis angyalokkal behorgoltam. Az olyan értelemben lehet venni, hogy hát ott is 10 nagy angyal, 10 harangocska, már gömbök nincsenek, hanem ilyen lapos, hímzett dolgok. Hát ez sajnos az előző papocskánk, az nem értékelte a kézmunkámat, de aki most van plébánosunk, le a kalappal, az egy aranyos ember. Azt mindenki szereti, és értékel, a legkisebb holmit értékel. Nagyon szeressük. Sajnos én már 2 éve nem tudok templomba járni, de eljön hozzám, meggyóntat, megáldoztat, elbeszélgessünk, aranyos, úgyhogy ő értékeli ezeket, és minden, de mindent meghagy szépséget a templomba, amit csináljunk. Aztán megint novemberi hónapban eszembe jutott, hogy kellene virágokat díszíteni, mivel ugye nagyon sokat elherbad a virág a templomba, hát színes virágokat horgolok. Szent Júliának pirosat horgoltunk, 3-3 rózsából. Szent Antalnak, meg Szent Józsefnek hófehér rózsákat 5 szálával. A Szűz Máriácskának horgoltam egy olyan virágot, ami 7 szálból van, dupla szálakkal. Hát az mindenki oda megyen a fájdalmas Szűz Máriához megnézni, hogy hát élő vagy horgolt.
A rózsa ez a virág?
Nem, hanem fehér lilium. Szóval ehhez hasonló, de gyönyörű. És ez mind a mi plébánosunk jóvá hagyja.
És akkor így az ónodi római katolikus templomban mindig van virág, mindig virág található a
igen,
szentek előtt,
igen.
Még hogyha nincsen virágos szezon akkor
igen,
is.
Akkor is. Úgyhogy én ezt nagyon örülök. Hát jött a advent, akkor ugye az oltárra, hát már oda ne horgoljak egy adventi koszorút. Bejött a plébános úr, abból az első, mondja a lányom, de szép díszünk van.
egyből észrevette a változást.
És ez annyira jó érzés, mikor az ember valamit csinál és értékelik.
Hol van a fészked, kis madár? Minden csapdát úgy tűnik nekem. Ha jönél hozzá nyírfaát, lignék fészek s biztonság. A fészked, kis madár, hol állt a cazár, ó, és hogy téged megtalál, csak én gondolok rá. A fák vigyáznak rád, sírnyugodtan megyek tovább. A fák vigyáznak rád, sírnyugodtan megyek.
A virágok esetében olyan élethűek a virágok, most néhányat sorolok fel, pipacs, árvácska, ne felejts, kála, rózsa, lilium, valóban meg lehet ismerni, margaréta, napraforgó, ezeket a virágokat tényleg úgy tetszik horgolni, mintha élethűek lennének ezek a növények.
Hát igen, nem, ez a segítség azért egy könyv, én nekem, és abban vannak ezek, és abból kibettem. Minden esetre én el vagyok foglalva, ha én kézi munkálok, mert mindent számolni kell.
Észnél kell lenni?
Mert hogyha 2-3 szemet nem úgy veszem le, akkor már vagy görbe az a virág, vagy szóval már akkor elmegyen az állásra. Úgyhogy sokszor a bőröm is mondja, hogy anyuka, anyukához voltam, ja, mondom, tessék, hát nem vagyok süket, de én arra figyelek, amit csinálok.
És az évek során húsvéti díszeket is készített, említette a karácsonyi díszeket, mindemellett nagyon szép ünnep az ember életében a férjhez menetel, a házasságkötés, tehát még menyasszonyi esernyő, menyasszonyi csokor, menyasszonyi kalap, bizony ilyenek is készültek az ön keze munkája által. Ezeknek mi a története?
Hát ez hobbiból csináltam csak. Szóval nem azért, hogy ennek különleges része legyen, de hobbiból.
De hogyan jöttek az ötletek? Csak úgy egyszer felébredt, és hát azt mondta, hogy most én ezt szeretném alszom. Készíteni?
Én keveset alszom, és éjszaka én ezen gondolkozom, hogy na, milyen szépet tudjak csinálni, hogy másnak öröme legyen benne. És akkor felébredek, imádkozok egy sort, Aztán gondolkozok, szalszok egyet megint. Ez így megyen. Hát már ebbe a korban mit lehessen egyebet csinálni?
És a horgolásoknál nagyon fontos momentum még az, hogy gyöngyök kerülnek bele díszként nagyon sok szimbólumba, valamint a kikeményítés. Ez egy külön technika. Ebben a kedves lánya is a segítségére
igen,
van?
Igen, ez nem mind az én dicsőségem, mert a félkeze benne van a lányomnak. Mert mivel mondtam, hogy én már keveset mozgok, de én mindent meghorgolok, amit ő is kitalál, meg amit én is kitalálok, de a többi az ő kezén keresztül megyen. Úgyhogy szóval ez kettőnk munkája.
A keményítéshez szükséges a cukor és a víz, vagy
ja,
mi kell hozzá?
Mennyi cukrot? Hát mink annyit nem eszünk meg tejába, mint amennyit felhasznál keményítésre. Na de hát ugye áldozni kell mindenre, hát mit csináljuk vele? Igen, az keményítés a cukorral megyen. Szóval ezek nagyon szépek, csak az esőt nem szeretik. Mert akkor a cukor elázik, és vége az alakjának.
Tehát úgy tartja meg az alakját, sőt, még harangvirágot is készített. Ott is fontos, ugye, hogy mennyire megtartja a formáját az a virág,
igen,
hogy harangvirág, a pipacs is visszaadja azt az élethű virág szimbólumot.
Igen, és ezen nagyon sokat kell gondolkozni, hogy na vajon annak a virágnak milyen színe is van az
élethű
új,
legyen.
Az eredeti virágnak. És akkor még ahhoz hasonlítom a színeket, hogy az ugyanolyan legyen. Mert mondjuk egy pipacsnak nem tehetek kéket, ugye? Az csak piros lehet az a pipacs. Úgyhogy ezekhez így ragaszkodtunk. Majd csak azt mondom, hogy tavaly novemberben kezdtem én ezt a kézimunkát, a virágozást.
Hát, az alapján már nagyon sok szép virág született, mert most végignéztük, hát, és bizony jó néhány kosárvirág kijött a kezei alól.
Lehet azt mondani, hogy meggazdagodott mellettünk a keratin boltba a eladó, mert hát ezeknek a virágoknak alapot kellett venni, és ezt mindig onnant hozta a lányom. Hát például a mennyasszonyi csokor az 1300 forint volt a csupasz. És azt ott fel kellett ugye nekem öltöztetni. Vagy pedig len a napraforgó. 1100 forint volt a ága.
És ez csak az ág?
Igen.
És akkor még utána feltetszik díszíteni.
És akkor még ott vannak a cérnák, meg a munka. De ezek mind elmentek.
A jó alapanyag természetesen szükséges a jó munkához, és meg is találják önt az alapanyagok, mert a riportra készülve bizony láttuk, hogy szatyor számra jönnek az alapanyagok,
igen,
és eltetszik gondolkodni, hogy mit fogok én ebből készíteni.
Hát most már nagyon félek tőle, hogy én nem fogom tudni befejezni, mert hát van ez nagyon sok. Meg az évek is nagyon sok évek vannak már a hátam meget. De hát még a jó Isten ad erőt, meg még az eszem jó, addig minden jó.
És a kedves lánya azt említette, most őt idézem szó szerint,
igen,
hogy horgolni sokan tudnak, de úgy horgolni, és ilyen tárgyakat horgolni, valamint ilyen jó ésszel, most értse jól, tehát,
igen,
hogy helyén van az esze, ahogyan is említette, bizony kevesen rendelkeznek itt a környéken, Únott településen és a környéken,
igen,
tehát ebből az esetben egyedülálló tetszik lenni itt a környéken.
Lehet, hogy így van, de én úgy igyekszek mindennel, hogy ha valamit csináltassunk, egy kis horgolás mintával meghálaljuk. Például 2 hónapja kitalálta a lányom, hogy a tenető rabatalozában nincsen lobogó. Tönkre van menve. Hát aztán megrendelte a lobogót, na de fa is kellett hozzá. És van Ónodon egy báci nevezetű asztalos, elment hozzá, megcsináltatta a lobogónak a keresztjét. Na de nem kért érte semmit sem. Köszönöm szépen az egyháznak, én úgy adom. Hát mit adjunk érte? Egy csokor virágot.
Horgolt virágot. Virágot,
na,
ami maradandó.
És akkor, hát azt mondta, hogy ettől már szebb ajándék nem kell, de a nagynénye tud horgolni, szeretné megtanulni, hogy odaadnám-e a könyvet. Hát miért ne adnám oda? Hát horgoljanak. Hát sajnos egy hét múlva visszahozta, és azt mondta, hogy hát ő így nem tudja meghorgolni. Próbálja, de nem sikerült.
Ehhez is tehetség kell. Sőt, már tervei is vannak. Ötletei, nem is akármilyen ötlet, amit szeretne befejezni. Mi ez az ötlet?
Hát mivel hírneves nálunk ugye a sajó pojása, és mellette volt egy nagyon szép erdőrész, azt úgy hitták, hogy Kakasvár. Mellette pedig a sajó mentén ott volt a legelő, és én ezeket akarom most megvalósítani állatokkal, fákkal, virágokkal, a vízzel együtt. Hál' Istennek van hozzá célnám, csak erő legyen.
Szívből kívánom, hogy legyen erő, és sikerüljön ezt a szép álmot és ezt a szép tervet is megvalósítani. Miért jó ezeket a horgolt tárgyakat készíteni?
Hát ezek a horgolt tárgyak olyan örök, nem olyan, mint az ember élete. Ezt lehet örökölni, és akinek tetszik a kézimunka, azt hiszem, hogy ebben örömet is szereztem azoknak.
Erős Sándorné Éva néninek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi műsorunk témája: stúdió beszélgetés Törő András atyával, a Római Pápai Magyar Intézet rektorával. András atya múlt év augusztusa óta vezeti az intézetet, és látja el sokrétű feladatát. Bízik az isteni gondviselésben, mert ahogy mondja, Isten nem hagyja el az egyházat, belép az életünkbe, mint ahogyan belépett Szűz Mária életébe. Terve van velünk, nem hagyja el azt a közösséget, amelyet ő maga alapított. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Törő András atyát, régi római magyar diákot, aki múlt év augusztus vége óta szolgál itt Rómában, épp elég ezt felsorolni a hivatalos mundusait, feladatait megpróbálom, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Szentszék közötti összekötő kapocs, a Szentszéki Magyar Atkövetség tanácsosa, két római magyar zarándokház felelős gondnoka és olaszországi magyar főlelkész. Kedves András atya, több mint fél éve vagy szolgálatban. Mielőtt még előre tekintenénk, visszatekintünk, mi az, ami úgy a szívedben van ebből az elmúlt fél évből? Hogy érzed magad a múltaddal?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, téged is, kedves László atya. Köszönöm, jól vagyok. Alapvetően így lehetne így röviden összefoglalni. Ha egy kicsit bővebben, akkor azt tudom mondani, hogy egy nagy áldás van, azt tapasztalom, azt érzem ezen az elmúlt időszakon. Egy meglepetés volt számomra, hogy én augusztustól itt folytatom a szolgálatomat. Nem számítottam rá, nekem éppen egy ilyen beállt rendszer élet volt otthon, ami akkor kezdődött nagyjából el Debrecenben, megtestesülés plébánián, voltam plébániai kormányzó. Így meglepetésként ért ehhez a római kiküldetés. Készséggel fogadtam a felkérést, a megkeresést. Azt hiszem, hogy nyilván ez a mi feladatunkhoz hozzá tartozik, és ezt ebben így jó volt megérezni, hogy rábízom magam arra az egyházra, arra a közösségre, akinek a szolgálatába álltam, vagy ahova meghívott az Úr. És most így jó megtapasztalni azt, hogy hát ugye az Isten úgy nagyon sok mindenről gondoskodott ebben a fél évben. Nagyon nyilván sok félelem volt, kérdés. Vannak még most is félelmek, kérdések, helyzetek, hogyan oldódnak meg. De jó azt megtapasztalni most így, akár ebben a beszélgetésre való készületben is, hogy hát, hogy a Jóisten úgy kíséri ezeket az utakat, hogy ő ott van ezen az úton is, hogy vannak olyan csodák elrejtve, olyan emberek előkészítve, akár itt Rómában is, így most így nagyon sok olyan embert kaptam, hiszen majdnem, hogy mindenki új volt számomra, olyan szempontból mindenképpen, hogy ebben a feladatkörben most találkoztam először az itt élő, akár magyarokkal, akár helyi olaszokkal, vagy más nemzetiségűekkel, és hogy mindenkiben, vagy nagyon sokakban sikerült felfedeznem azt, hogy az Istennek volt szándéka ezekkel az emberekkel, és hogy hát mint ajándékot helyezett el ezen az úton. Ezt jó megtapasztalni, hogy így az Isten így hogyan kíséri, hogyan egyengeti az embernek az útját, és hogy más embereket használ hozzá. Hát a mai ünnep talán éppen ezt mutatja, hogy a március 25-én beszélgetünk, hogy
igen,
hát
az Isten akar. Gyümölcsoltás ünnepe.
Az Isten akarja az embert használni, az emberrel szövetségesnek lenni, együttműködni, a kegyelmét a másik ember felé adni, fölhasználva a körülötte lévő embereket. Ezek szép tapasztalatok.
Bizonyára az isteni gondviselés számításba vette a te római tapasztalatodat. A római német magyar kollégium diákja voltál, és egy bizonyos szempontból terepismeret, Róma, a Szentszék, a Vatikán, az olasz nyelv, ami azért alap ahhoz, hogy egy ilyen sokrétű munkában ti azért ki ismer magad is helyt tudjál állni. Hogyan emlékszel vissza a római diákságodra?
Gyönyörű időszak volt, én 2010-ben kerültem Rómába, és 15-ben mentem haza, nagyjából 10 évvel ezelőtt. Kollégium Germanicumban voltunk, gyönyörű nagy magyar rekreációval, egy nagyon-nagyon életteli, nagyon pezsgő időszak volt. Én az alapképzésen is kint voltam 2 évig, aztán licencia képzésen is. Az volt nekem így az első megtapasztalás, vagy találkozás a világegyházzal. Talán közelebb is volt akkor a világegyháznak a valósága hozzám, mint most, hiszen javarészt magyar ügyekkel foglalkozom, akkor pedig az egyetemen a társaim között azért így láthattam, hogy főleg a licencia kurzuson, hogy azért a világ milyen sokszínű és milyen gazdag. És talán jó ezt megtapasztalni, hogy attól, hogy valakik másként gondolkodnak, másként élnek, más szokásaik vannak, az nem azt jelenti, hogy az enyém értéktelen, vagy az enyémet le kell cserélni, hanem az azt jelenti, hogy nagyon sok jó gyakorlat létezik a világban. És én azt hiszem, hogy ez a római tapasztalat számomra mindenképpen ezt így hozta, hogy egyfajta alapnyitottság tudott erősödni bennem, amivel úgy igyekszem úgy rátekinteni az életre, vagy a másként gondolkodó emberekre is, hogy lehet, hogy én azt nem szeretném, lehet, hogy én azt így nem is tudnám, nem is lenne soha a sajátom, de hogy amit ő csinál, az úgy önmagában úgy értékelendő. Most itt gondolok akár mondjuk az afrikaiakra, amiket olyan néha nagyon nehezen értünk, de hogy azért, mert nem ismerjük a kulturális kontextust, vagy egy dél-amerikaira, hogy ők hogyan élnek, hogyan gondolkodik egy mexikói, hogyan gondolkodik, aki Venezuelából érkezik, hogyan gondolkodik, aki az Egyesült Államoknak egy-egy államából érkezett, vagy aki Ausztráliából, és ugye lehet sorolni példákat elég hosszan. Hogyan vagyunk mi hasonlóak? Mennyi sok közös európai értékünk van, hogy lehet egy horváttal, egy lengyellel, egy szlovákkal, egy románnal pillanatok alatt hangot találni, amikor mindannyian el vagyunk egy picit veszve ebben a városba, és keressük a helyünket, és mégis tudunk így egymásba kapaszkodni, hogyan tudunk fölülkerekedni esetleg ilyen aktuál politikai kérdéseken. Tehát, hogy ezek ilyen nagy megtapasztalásaim voltak, amiért nagyon hálás vagyok, hogy ezek azért az egyetemi éveim alatt így alakítottak, formáltak, tulajdonképpen a világhoz való hozzáállásomat egy kicsit jobban megnyitották, nagyobb teret kaptam.
2010-ben kerültél ide Rómába, amikor az egyházunkat Benedek pápa vezette, aztán 3 évvel később jött az új pápa. Hogyan élte meg ezt az időszakot, egy teológus pápának utolsó esztendeit, ezt a különleges váltást, hogy ő lemondott, és hogy jött távolról egy új pápa?
Éppen úgy alakult, hogy amikor a Benedek pápa lemondott, én gyakorlati éven voltam Magyarországon, Nyíregyházán. Tehát, hogy én amikor elmentem innen, felszenteltek diakonusra, akkor Benedek pápa volt a pápa, és amikor már pappá szenteltek nyáron, akkor már Ferenc pápa. Volt egy nagy várakozás, hogy a Ferenc pápa hogyan fog elindulni, mit fog csinálni. Nyilván ugye az a sokszínűségben, amiről talán az előbb beszéltem, hogy ő egy másfajta gondolkodást, világlátást hozott. Ez nem azt jelenti, hogy ez jó vagy rossz, vannak az embernek jobb meg rossz cselekedetei, de eredendően rossz világkép. Nyilván így ebben a formában, ahogyan jön egy egyház fő, arra nem lehet azt mondani, hogy az eredendően rossz. Inkább az azt jelenti, hogy mi nagyon sok mindent nem értünk úgy, ahogyan ő gondolja, vagy ő teszi. Hiszen hozza a saját országának a kultúráját, politikai valóságát, mindazt, ami őt körülvett, amiben szocializálódott, abban benne van természetesen az evangéliumnak az üzenete. De hogy ő ezt így tudja a világ felé adni, így adja. És érdemes egy kicsit visszafordítani a gondolatot ilyenkor, hogy egyébként más nem európaiaknak milyen volt érteni egy Wojtyla pápát, egy német teológus pápát. Tehát akinek megvoltak ezek az európai sémái, aminek vannak gyönyörű nagy kincsei, és vannak korlátai, ahogyan ugyanígy másoknál is ez igaz. Tehát azt valószínűleg ők értették nehezebben. És hogy azért az egyháznak a történelme, én hiszem, hogy elég színes, elég sokszínű, nagyon sok minden helyet kap benne, és hogy a gondviselésnek a szálai ezt úgy a helyére tudják húzni. Tehát, hogy amit most talán nem értünk, vagy a későbbieknél is talán ilyen tapasztalatunk lehet, amit egy-egy valamit úgy nehezebb volt meglátni, megérteni, azok úgy hogyan álltak bele a gondviselésnek a tervébe, hogyan lett abból így vagy úgy gyümölcs, és hogy majd ezek is hogyan helyeződnek el, hogyan kerülnek ezek a mozaikok a helyükre. Az Isten nem hagyja el az egyházat, tehát hogy ezt azért tudjuk, a Szentlélek nem lett megmondva. Él ez a közösség, lehet látni újra és újra nagy gyümölcsöket ennek a közösségnek az életébe, és ezeket így jó így engedni, hogy ezek így hassanak ránk. Nem nekünk kell, azt hiszem, hogy az Isten tervét kitalálni. Talán a mai evangéliumban is azzal kezdődik, hogy az angyal belépett Máriához. Hát, hogy az Isten belép, és hogy az Istennek van terve, és hogy az Isten az azért kellő erővel, kellő szeretettel is van irányunkba, hogy ő nem hagyja el ezt a közösséget, hiszen ő maga akarta.
Te is beléptél a Pápai Magyar Intézetbe rektorként. Lehet mondani, hogy ez a rektorság adja a legstabilabb hétköznapi szolgálatodat Rómában?
Több szempontból is igaz ez. A lakhelyem, az állomáshelyem és a Via Giulia Pápai Magyar Intézet, ami egy nagyon érdekes intézet, ugye lassan 100 éve, hogy itt a magyar papságnak, a felsőfokú tanulmányainak otthont ad, ugye, ami közösen működik a kezdetektől a Római Magyar Akadémiával, tehát egy ilyen elválaszthatatlan, de mégis egy normálisan elválasztott természetesen, de a hétköznapi életünk együtt zajlik ezzel az állami intézménnyel, amiért én személy szerint is hálás vagyok, mert azt hiszem, hogy tudjuk egymást gazdagítani, tudunk egymásnak nagyon sokat segíteni ezen az úton, de az mindenképpen igaz a feladatköreimre visszatérve, hogy a legfontosabb feladat ennek az intézetnek a vezetése, ebben az intézetben a rektori szolgálatnak a betöltése, ami egy különleges szolgálat.
Mesélj nekünk erről.
Igen, sokszor azt mondják, néha olyan tévesen is igyekszem kijavítani, hogy hát, hogy a kispapok, ők nem kispapok, ők papok. Tehát ők föl vannak szentelve, ők rendes, szabályosan felszentelt papjai.
És már dolgoztak is.
És már dolgoztak is, tehát mindenki egy közösségből jött. De mégis van egyfajta új élethelyzet, amit így a tanulmányaikkal hoznak, ami nagyon fontos, hogy nekünk szükségszerű, hogy legyen egy papi közösségünk. És ennek a papi közösségnek én, ugye szemináriumban formátorokról beszélünk, formációs folyamatról, itt sokkal inkább a közös úton való haladás domborodik ki. Tehát, hogy ezek az emberek 30 évesek elmúltak, tehát, hogy aki azt gondolja, hogy egy 30 éves embert lehet nevelni, szerintem azzal az emberrel nem érdemes vitatkozni, sem azt, hogy meg kell hagyni, hogy ő hagy higgyezd, de hogy ez nem igaz. Tehát, hogy egy 30 évest nem lehet nevelni.
Már nagyjából kialakultak.
A jó és a rossz is. Tehát, hogy az lehet erőlködni, meg lehet szkanderezni, de nincs értelme szerintem. Annak viszont van, hogy hogyan haladunk mi együtt az úton. Tehát, hogy hogyan látjuk egymást, hogyan segítjük egymást. Ennek a háznak a vezetése rám van bízva, ami bizalmat én is köszönök, hogy ezt így megajándékoztak. De azt hiszem, hogy ez a közös úton való haladásunk, amikor egymást segítjük tulajdonképpen a papságunknak ebben a rendkívüli helyzetben való megélésében, az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tudunk közösen imádkozni, vannak lelki programjaink, van több olyan dolog, ami ezt segíti, ezt az útonlevést.
Éppen erre kérdeznék rá, hogy milyen közös fórumai, formái vannak ennek az együtt járásnak, együtt haladásnak?
Van egy imádságos lelki kerete, minden reggel közösen mutatjuk be a Szentmisét, ennek van egy nagyon emberléptékű beosztása, hogy mindenki időben így sorra kerüljön.
Mindenki szolgál
időről időre, mindenkinek van feladata a Szentmisében. Közösen zsolozsmázunk, vannak rekollekcióink. Idén most ezt beszéltük hát egy kicsit a atyákkal, hogy egy próbáljunk olyan pillanatokat teremteni, amikor egy hosszabb elvonulásokat tudunk tartani, akár egy egész hétvégés rekollekciót, és akkor ezzel segítjük most tulajdonképpen így a lelki életünknek a frissítését. Tehát, hogy egy papnak a lelki életre, az Istennel való személyes találkozásra, az Istenre hagyott időre elementárisan szüksége van. Tehát, hogy ezt így, ha ez nincs, akkor tulajdonképpen kiesik a talaj a lába alól. És hogy most ez egy különleges időszak, de hogy erre így igyekszünk így hangsúlyt fektetni. Jövő hétvégén ugye, 7 templom zarándoklatot tartunk, ez is így a nagybőjti készületünknek az útja, ez a Néri Szent Fülöp hagyománya alapján. Illetve a lelkipásztori szolgálatba is belekapcsolódnak az atyák is a Pápai Magyar Intézetből, hiszen ahogy említve volt, Olaszország magyar lelkésze is vagyok, ezért most az atyák kaptak egy-egy várost, egy-egy területet, ahová dedikáltan ők járnak így az itteni szolgálatuk alatt. Így az ottani helyi magyar közösség is megismeri őket, tudnak egy picit kötődni egymáshoz, és az a néhány év, amit itt töltenek, akkor van egy közösség, ahol papi szolgálatot is ellátnak, ezáltal igazából gazdagítva a saját lelkipásztori tapasztalatukat is, hiszen ezek a közösségek mindig nagyon különlegesek, és megvan a saját dinamikájuk, ami szerint működnek, illetve hát a közösség számára is egy ajándék, hogy egy állandó atya jelen tud lenni, és tudja segíteni a lelki fejlődésüket, útjukat.
Itt is van már egy fél éves tapasztalat, ez a nagyjából 17 kicsi magyar közösség Triesttől egészen le Palermóig. Ez milyen lelkipásztora lehetőséget kínált neked meg a munkatársaidnak?
Nehéz feladat ez az olaszországi magyar főlelkészség is, minden gazdagságával együtt. Erre most van lehetőség, hogy ezeket a területeket elláthatjuk, magyar szentmiséket tudunk szervezni. Egyrészt nagyon fontos, hogy a helyi magyar közösségnek legyen egy vezetője, tehát hogy aki kézben tartja, aki ott meg tudja szervezni, aki tud ebben segítségünkre lenni, és megtalálni a helyes egyensúlyt ebben, hogy mikor, hogyan van erre igény, szükség, és segíteni a helyi magyarokat, hogy nyilván az ottani működő olasz egyházközségeknek is szerves tagjai legyenek. Tehát, hogy az egyházhoz való tartozás az nem csak ezeken a magyar miséken jelenjen meg, hanem segíteni abban, hogy ez egy rendszeres vallásgyakorlat legyen. Illetve, ami azt hiszem, hogy fontos, hogy tulajdonképpen így jelen legyünk az ünnepeiken, jelen legyünk azokban a pillanatokban, ahol igenis fontos, hogy az anyanyelvükön, amint tanultak, amin elindult az életük, azon tudjanak a Jóisten felé hálát adni, azon tudjanak imádkozni.
Hogyan lehet őket egymáshoz összehúzni időnként, alkalmilag, különféle közösségek magyarjait?
Az elmúlt években indult el egy ilyen nagyon hasznos gondolat. Egyrészt a koordinátoroknak rendszeresen van egy találkozó, akik így egymással is kapcsolatban vannak. Másrészt pedig az Olaszországban élő magyaroknak időről időre szervezünk egy éves zarándokutat. Az idei esztendőben Rómába szervezzük ezt a zarándokutat a Szent Év kapcsán. Ugye az Olaszországban élő magyarok, nyilván akik egyébként is kapcsolatban vannak egymással, ilyen közös lelki élményekben is részesülhessenek.
Végezetül már csak pár perc van. Mi a legfőbb örömöd mindebben a sokrétű és gazdag szolgálatodban?
Legfőbb örömöm, itt nem talán összefoglalni most, hogy az, hogy az Isten mennyi ajándékot, hány embert készített elő erre a szolgálatomra, akiket itt Olaszországban megkaptam. Akár az atyák személyében, akár az alapítványi munkatársaimnál, akár az akadémián, a követségeken, rektor kollégák által nagyon-nagyon sok szeretetet, segítséget, mellémállást tapasztalhattam meg, amik így nagyban segítették a megérkezésemet, vagy az itt létemet. Ez egy óriási élmény. A másik nagy élmény, ami szintén mindig újra és újra így egy nagy csoda, ezek a kedreggeli magyar szentmisék a Szent Péter Bazilikában. Ez mindig egy nagy ajándékként élem meg, hogy erre van lehetőségem, és hétről hétre, kedden reggel 4:45-től a magyar zarándokokkal találkozhatom, mi együtt imádkozhatunk a magyarok nagyasszonya kápolnában. Hiszem, hogy a gondviselésnek egy különleges ajándéka időszaka ez, amit így kaptam, amit most itt Rómában tölthetek, és el igyekszem hálás szívvel végezni ezt a szolgálatot, és a rám bízottakat segíteni, hogy ők is megtalálják ennek az időszakunknak a gazdagságát, hiszen az atyák részéről is, az zarándokok részéről is ez egy nagyon, hol kinek rövidebb, kinek hosszabb, de egy bizonyos szakasza az életnek, de hogy jó megtalálni, hogy ebben a szakaszban, akár csak egy néhány napban, akár egy néhány évben otthonra találjanak, megtalálják azt, hogy a Jóisten mit szeretne nekik adni, és ebből a tapasztalatból, mondom, akár zarándokként, akár tanuló papként, ebből a tapasztalatból hazamenve a világegyház tapasztalatából, megszeretve ezt az egyházat, szolgálják majd otthon tovább a rájuk bízottakat.
Kedves András atya, hálásan köszönöm, jó volt hallgatni téged, gondolom a hallgatóink is örülnek, hogy megismerhettek téged, az őszinte szavaidat is, meg ezt a nagy erejű Jóistenre hagyatkozást, amit hiszem minden egyes hívő embernek az alap mozzanata, hívek imáit is kérem, magamét ígérem, hogy maradjál meg ugyanilyen lelkesedéssel ebben a sokréti szolgálatban, és egyen sok örömet benne.
Köszönöm, én is sok hálást kívánok, további áldott bőti készületet.
Köszönöm szépen. A Törő András atyával, a Római Pápai Magyar Intézet rektorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Verse. Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot hullámok gyöngét homálya függönyzi valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a Mulandóság Cefolateul című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett, csodagyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinthy Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakhosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa, egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948-54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján, rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is. Ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatta. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhely tanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt. Drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
Imája.
Istenem, bocsánat! Bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőtt korom sok rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem, a jelen pillanatig. Segíts, Istenem! Ítéld bennem halálra a régi, gonosz, langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt embert, és teremts bennem új szívet. Neked szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy jövőm teljes ellentétben legyen múltammal, hogy jövőm fizessen a múltért, hogy mindig a te akaratodat tegyem, hogy minden pillanatban megdicsőítselek, a te akaratod mértéke szerint.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és